Mindezek a felhívások, amelyekben egy szenvedő lélek szörnyű kínjai tükröződtek, mélyen elszomorítottak. Megtörtént, hogy egyszer meretten bámultam a papírlapra, mintha kővé váltam volna, és azt kérdeztem magamtól, miféle tévegéssel vádolja magát, honnan ez asszony kétségbeesése, vajon miféle bűnt követhetett el. Újra eszembe jutottak a gyóntató szavai, furcsa kifejezései, értelmüket kutattam, de nem találtam. És egészen elmerültem a gondolkodásban. Néhány apáca ment arra beszélgetve, és ha nem tévedtem, úgy nézett rám, mint akit folyton ugyanazok a borzalmak fenyegetnek. Szegény főnöknünk mindig sűrű lefátyolozva mutatkozott. Nem törődött többé az árda dolgaival, nem beszélt senkivel sem, de gyakran tárgyalt az új gyóntatóval, akit hozzánk küldtek. A gyóntató fiatal bencés pap volt, nem tudom, ő mérte rá mindazokat a penitenciákat, amelyeknek alávetette magát. A hét három napján böjtölt, ostorozta magát, és a legutolsó padokból hallgatta a misét. Ott találtuk arccal a földre borulva, és csak akkor kelt fel, amikor már mindenki elment. Éjjel mezítláb ingben ment le a templomba, és a Terez vagy én véletlenül találkoztunk vele, elfordult, és arcát a falnak fordította. Mikor egy napon kiléptem a cellámból, ott találtam az ajtó előtt a földön fekve, széttárva karjait, így szólt hozzám. Jöjjön, taposson rám, nem érdemlek mást. E hónapok alatt, míg betegsége tartott, apácatársaimnak volt idejük szenvedni és engem meggyűlölni. Nem térek ki azokra a kellemetlenségekre, amelyeket egy mindenki által gyűlölt apácának el kell szenvednie, hiszen ezt már ön is ismeri. Éreztem, hogy ismét elkezdek elégedetlen lenni helyzetemmel is. Elmondtam kétségeimet az új gyóntatónak, Don Morelnak. Szenvedélyes, 40 év körüli férfi volt. Úgy látszott, hogy érdeklődéssel és figyelemmel kíséri mondani valómat, ismerni óhajtja életem történetét, és a legkisebb részletekről is kikérdezett. Családomról, hajlamaimról, jellememről, régebbi zárdáimról. Ő sokkal többet akar tudni, és a mostaniról is többet, és arról is, ami köztem és a főnöknő között történt. Semmit sem hallgattam el, de mintha nem vetett volna akkora súlyt a főnöknő és a köztem lejátszódó eseményekre, mint Lemoine atya. Erről alig szólt néhány szót. A dolog befejezetnek látszott előtte. Jobban meghatották az árdai életre vonatkozó bizalmas megjegyzéseim. Minél jobban kitárulkoztam, annál közlékenyebb lett. Ha én meggyóntam, ő is bizalmasabb lett hozzám, és közölte, hogy ugyanazokat a kínokat szenvedte el, mint én, hogy akarata ellenére lett szerzetes, hogy ugyanúgy gyűlöli hivatását, és hogy ugyanolyan sajnálatra méltó, akárcsak jó magam. De mit tehetünk, kedves nővér, mondta. Már csak egy van hátra, hogy helyzetünket minél elviselhetőbbé tegyük. Aztán igen bölcs tanácsokat adott, amelyeket ő is követni szokott. Igaz, hogy a szenvedést ezzel nem kerül el az ember, csak elhatározza, hogy elviseli őket. A kolostorban élő csak annyiban boldog, ha a keresztjét alázatosan viseli, így érdemet szerez Isten előtt. Előre örül a szenvedésnek, és minél kegyetlenebbül is gyakrabban sanyargatja magát, annál nagyobb az öröme. A jelen örömeit így áldozta fel az eljövendő boldogságért. Ezzel az áldozattal biztosítva magának a más világ gyönyöreit. Sohasem elég nekik a szenvedés. Szüntelen könyörögnek az Úrhoz. Amplius Domine, többet Uram! És Isten mindig teljesíti a kívánságukat. Ezek a szenvedések számukra is hozzáférhetők, de bármi szomorú is miránk nem várna a kellő jutalom, mert nincs meg bennünk a lemondás, aminélkül mindez értéktelen. Így van ez sajnos. Hogyan indítsam el az erény útjára önt, amikor ezt az utat nem csak ön, de én sem ismerem? De ha így folytatjuk, nem csak a jelen, hanem a túlvilági élet boldogságát is kockáztatjuk, és önkínzásunk ugyanannyit ér, mint a világi bűnök tobzódása. Csak ugyan ők élik világukat, mi pedig lemondunk, és mégis velük együtt kerülünk a kárhozatba. Rettenetes a nem elhivatott szerzetes vagy apáca sorsa. Pedig ez a miénk, és nem változtathatunk rajta. Súlyos láncokat raktak ránk, arra ítéltettünk, hogy szüntelenül rázzuk őket, de nincs reményünk rá, hogy lehújjanak. Próbáljuk meg tehát, kedves nővér, hogy tovább vonszoljuk őket. Nem sokára újra felkeresem. Néhány nap múlva visszatért, a társalgóban beszélgetett velem, és közelebbről megfigyelhettem. Ezer apró részletre kiterjedően elmondtuk egymásnak életünk történetét. A sok egyező körülmény még szorosabb közelséget teremtett közöttünk. Kiderült, hogy őt is ugyanaz a rossz sors üldözte, mint engem. Otthon és a kolostorban egyaránt. Nem vettem észre, hogy lázadozásának megismerése nem a legalkalmasabb eszköz megnyugtatásomra. Pedig nem vonhattam ki magam hatása alól, és azt hiszem, az én lázadásom ő rá is hasonlóképpen hatott. Természetünk és életkörülményeink tehát túlságosan is egyeztek ahhoz, hogy meg ne tessünk egymásnak, és annál inkább minél gyakrabban találkoztunk. Az ő napjai ugyanúgy teltek, mint az enyém. Érzelmei az enyémhez hasonlóan fejlődtek, lelkében az játszódott le, ami az enyémben. Amikor eleget beszéltünk már magunkról, másokra tértünk át. Így került szó a főnökasszonyról is. Gyóntató létére nem sokat mondhatott, de annyit kivettem szavaiból, hogy a szerencsétlen mostani állapota nem lesz tartós, hogy hiába igyekszik önmaga ellen küzdeni, és hogy vagy visszatér régi bűneihez, vagy megzavarodik. Nem mertem részletesebben kérdezősködni, pedig ő bizonyára sok mindent megmagyarázhatott volna, amivel nem voltam tisztában. Csak annyit mertem megkockáztatni, hogy megkérdeztem, vajon ismeri-e Lemoine atyát. Igen, felelte, ismerem. Érdemes férfiú, nagyon érdemes. Egyik pillanatról a másikra elhelyezték tőlünk, tudom. Nem mondhatná meg, miért történt ez? Nem szeretném, ha kitudódna. Számíthat a hallgatásomra. Azt hiszem, panaszt tettek ellene az érsekségen. De vajon mit mondhattak? Hogy túlságosan messze lakik az árdától, hogy nem jön a hívják, hogy túlságosan szigorú erkölcsük, és hogy gyanús újító törekvésekkel rokon szenvezik, hogy széthúzást okoz a kolostorban, és elidegeníti az apácák lelkét a főnöknőjüktől. Honnan tudja mindezt? Tőle magától. Gyakran találkozik vele? Igen, gyakran. Önről is beszélt néhányszor. Mit mondott rólam? Hogy ön sajnálatra méltó, és nem érti, hogyan bírhatta ki mindazokat a kínzásokat, amelyeknek alávetették. És hogy bár nem sok alkalma volt önnel beszélni, de nem hiszi, hogy valaha is megszokná a kolostori életet. Hogy arra gondol, itt egyszerre elhallgatott, de én tovább kérdeztem. Mire gondolt? Ez túlságosan kényes dolog, nem hiszem, hogy elmondhatom. Nem ragaszkodtam hozzá, csak hozzátettem. Való, hogy Lemoine atya idegenített el a főnöknőmtől. Nagyon jól tette. De miért? Kedves nővér, mondott a komoly arccal a barát, elégedjék meg azzal, amit önnek parancsolt, és soha se kérdezze, mi oka volt erre. De azt hiszem, ha ismerném a veszélyt, sokkal jobban vigyáznék arra, hogy elkerüljem. Vagy ellenkezőleg. Úgy látszik, igen rossz véleménye van rólam. Erkölcseiről és ártatlanságáról megvan a megfelelő véleményem, de higgy el, vannak olyan gyászos ismeretek, amelyeket megszerzünk, és ők visznek a lejtőre. Éppen ártatlansága volt, amely legyőzte a főnöknőt. Ha többet tudott volna, támadása erősebb lett volna. Nem értem önt, annál jobb. De miért lennének veszedelmesek egyik nő gyöngétségei a másik nő számára? Don Morel nem felelt. Hát nem vagyok ma is ugyanaz, mint amikor idejöttem? Erre sem válaszolt. Hiszen nem változtam semmit. Mi rossz van abban, ha szeretjük egymást, ezt megmondjuk egymásnak, és be is bizonyítjuk. Ez olyan édes. Ez igaz, mondta Don Morel, miközben beszélgetésünk óta először emelte rám szemét, amelyet eddig lesütött. Általános az ilyesmi az árdában. Szegény főnöknőm milyen rettentő állapotban van. Szomorú bizony, és attól tartok, hogy csak romlani fog, nem való zárdába. Íme ez történik előbb vagy utóbb. Ha fellázadunk a természet törvényei ellen, ez történik. Ez a kényszer rendkívüli hajlamok felé sodor, amelyek annál súlyosabbak, minél alaptalanabbak. Az őrültséget nem ének kell tartanunk. Őrült lenne. Igen, és még őrültebb lesz. Ön azt hiszi, hogy ez a sors vár mindazokra, akik nem nekik való pályát választanak? Nem mindenkire. Van, aki előbb hal bele, van, akinek alkalmazkodóbb a természete és megszokja, és vannak, akiket hosszú ideig fenntart a csalók a reménység. Miféle reménysége lehet egy apácának? Miféle? Először is, hogy felmentik fogadalma alól. És ezt a reménységét már eltemette, hogy egy szép napon nyitva találja a kaput. Az emberiség egyszer csak belátja, hogy nem lehet elevenen eltemetni fiatal életeket is. Eltörlik a rendházak intézményét. Tűzüt ki, leomlanak az elzártság falai, vagy valaki ledönti őket. Mindez keresztül vonul az ember agyán, foglalkozik vele, séta közben, a kertben, a falakat nézegeti. Nem gondol rá, hogy milyen magasak. A cella magányában megragadja az ablakrásot, és szórakozottan rázni kezdi. Hosszan bámul az utcára, ha az ablakra néz. Ha közeledik valaki, szívdobogást kapunk, hát a szabadítónk jön. Ha lárma kerekedik valahol, és a házba hatol a zaj, reménykedni kezdünk. Betegségre számítunk, ami közelebb hoz bennünket valakihez, vagy alkalmat nyújt rá, hogy fürdőhelyre utazzunk. Ó, milyen igaz, kiáltottam. Szívem mélyében olvas. Én is gondoltam már mindenre, és ma is gondolok rá. Amikor illúzióink elmúlnak és kitisztulnak azok a jótékony ködök, amelyeket szívünk küld néha az agyunkra, akkor meglátjuk nyomorúságunk egész mélységét. Gyűlöljük magunkat és a többi embert. Sírunk, sóhajtozunk, nyögünk, kiáltunk a kétségbeesés szélén. Ilyenkor egyesek térdre esnek a főnöknőjük előtt, és tőle várnak vigaszt, mások leborulnak az oltár elé, és az eget kívánják segítségül. Mások megszaggatják ruházatukat, vagy kitépik hajukat, mély kutat keresnek, vagy magas ablakot, vagy valami hurkot. És néha találnak is. Megint mások mély közönybe esnek, miután sokáig kínlódtak, és valósággal meghűlnek. Mások, akiknek gyönge a szervezetük, felőrlődnek a vágytól, megbetegszenek, vagy dühöngeni kezdenek. A legboldogabbak azok, akiknek a vigasztaló illúzióik újjászületnek, és egész a sírig elringatják őket. Életük tévegés és reménykedés között múlik el. A legboldogtalanabbak, mondta mély sóhajjal, nyilván azok, akik mindezeket az állapotokat túlélik. Mennyire sajnálom, atyám, hogy meghallgattam önt. Miért? Nem ismertem magam, most ismerem, és a remény rövidebb ideig fog élni bennem. Azokban a percekben folytatni akartam, de egy apáca lépett be, majd még egy, aztán egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, nem is tudom hány. Mindenki beszélgetni kezdett. Egyesek a gyóntatót nézték, mások csendben hallgatták, és lesütötték szemüket. Egyszerre kérdeztek mindenféléről, de mindnyájan megbámulták a válaszainak bölcsességét. Ez alatt én egy sarokba húzottam vissza, és mély álmodozásba merültem. A társalgás közben mindenki igyekezett valami módon feltűnni, és előnyös oldaláról bemutatkozni a szent embernek. Egyszerre csak halk léptek hallatszottak, valaki sóhajtott, jajgatott és meg-megállt. Hallgatóztak, majd suttogva azt mondták, a főnök asszony. Azután elhallgattak, mind s körbe leültek. Valóban ő volt az. Amikor belépett, fájt le derékig eltakarta, mellén keresztbe font a karját, feje mellére csuklott, engem vett észre először is, felemelve fájt le alól kezét, eltakarta vele a szemét, míg a másikkal intett, hogy mindnyájan menjünk ki. Csendesen kivonultunk, és ő egyedül maradt Don Morellel. Előre látom már, Márki úr, hogy nem sokára rossz véleménye lesz rólam, de mintha egyáltalán nem szégyellem, amit tettem, miért pirulnék akkor, amikor bevallom. Hogyan hallgathatnék el ebben az elbeszélésben olyan eseményt, amelynek ilyen következményei voltak? Valóban különös az én lelki világom. Ha úgy érzem, hogy a dolgok fel tudják kelteni az ön részvétét és érdeklődését, jól vagy rosszul, de hihetetlen gyorsan és könnyen írok. A lelkem vidám, minden kifejezést azonnal megtalálok, és könnyeim oly édesek, mert úgy érzem, ön jelen van. Látom önt, és ön hallgatja, amit mondok. De ha kénytelen vagyok ön előtt előnytelen színben mutatkozni, nehezen haladok, nem találok szavakat. Tollam nem forog, még az írásom is megváltozik, és csak azért folytatom, mert titokban remélem, hogy ön nem fogja elolvasni ezeket a helyeket. Íme egy ilyen rész. Amikor minden nővér visszavonult, akkor ön mit tett? Nem sejti? Nem. Ön túlságosan becsületes ehhez. Lábújhegyen visszamentem, és halkan a társalgó ajtaja elé álltam, és hallgatóztam. Tudom, hogy ez nagyon helytelen dolog. Mondtam én is magamban, de zavarom, lopakodásom, hogy meg ne lássanak. A folytonos, óvatos megmegállás, egy titkos hang, mert mintha minden lépésnél visszafordulásra ösztönzett volna, mindez úgy is éreztette velem, hogy nem járok egyenes úton. Kíváncsiságom azonban erősebb volt, és ott maradtam. Ha már elég helytelen dolog két ember beszélgetését kihallgatni, akik azt hiszik, hogy egyedül vannak, nem rosszabb-e még önnek elmondani. Íme olyan rész elbeszélésemben, amelyet remélem nem fog elolvasni. Tudom, hogy nem igaz, de magamat megnyugtatom vele. Az első szó, amit hosszú hallgatás után hallottam, megrettentett. Atyám, elkárhoztam, hallottam. Összeszedem magam, tovább hallgatóztam. A fátyol, amely eddig eltakarta előlem a veszélyt, amelyben forogtam, lehullott most. Ekkor nevemet említették, és nekem mennem kellett. El is mentem. Sajnos már túl sokat hallottam. Márki úr, micsoda nő ez, micsoda aljas nőszemély. Itt megszakadnak Szüzán nővér emlékezései, ami még fennmaradt, semmi egyéb, mint megjegyzések arról, hogy mit akart még elmondani emlékirataiban. Úgy látszik, a főnök asszony megőrült és szomorú állapotának tulajdoníthatók azok a töredékek, amelyeket én átírtam itt.